Ban egyesek csukott kocsikban markolták erősebben a kormányt, összegörnyedve a kimerültségtől. Tovább szelték az utat észak és nyugat felé, hazafelé, az ebéd felé, az este, a sportnap felé, a rádió bömböltetése felé, ahol várja őket gyerekeik elkényeztetett nyafogása és ostoba feleségük fecsegése. Keresztül hajtottam a tarka neonfényeken, mögöttük az ál homlokzatokkal a kopott vagdalthús árudák mellett, amelyek palottáknak látszanak ezekben a fényekben, a kör alakú vidámon csillogó autós bisztrók mellett, mozgékony, tapasztalt pincérnőikkel, a ragyogó pultok és párás, szúrtos konyhák előtt, amelyek még egy varangyos békát is megmérgeznének. Nagy dupla teherautók zötyögtek lefelé, a Sepulvedán, Wilmingtonból és San Pedroból átvágták Rich Route felé, lassan indulva a villanyrendőrtől olyan morajlással, mint az állatkerti oroszlánok. Encino mögött időnként fényvillant fel a dombról, a vastag fákon állt. A filmsztárok otthonai, filmcsillagok, fúj, ezer ágy veterányai. Hagyd abba, Marlon, ma este nem vagy nagyon megértő. A levegő hűvösebbé vált, az országút keskenyedett, itt már olyan kevés volt a kocsi, hogy az autók reflektorai sértették a szemet. Az emelkedő messzelt falakba ütközött, és a tetőn az óceán felül érkező lágy fúvallat közömbösen táncolt az éjszakában. Egy helyen megvacsoráztam közel az ezer tölgyhöz. Rossz, de gyors. Megetetik, és kidobják az embert. Rengeteg a dolgunk. Nem nézhetjük önt, mister, amint a második csésze feketéje mellett üldögél. Pénzt érő helyet foglal el? Látja ott azokat az embereket az elkerítő kötél mögött? Azok is enni akarnak. Minden esetre azt hiszik, hogy enniük kell. Isten tudja, miért éppen itt akarnak enni. Megtehették volna otthon is egy konzervdobozból, de most éppen nyugtalanok, mint maga. Ki kellett hozni a kocsit, és menni vele valamerre, könnyű prédájául azoknak a genztereknek, akik átvették az éttermeket. Na, már megint ide lyukadunk ki. Na éjszaka, nem vagy megértő, Márló. Fizettem és megálltam a bárban, lehajt csak egy brandit, a New York szelet után. Miért New York szelet? Tűnődtem. Hiszen Detroit az, ahol a legkeményebb acélt vágják. Kiléptem az éjszakai levegőre, amit eddig még senki sem tudott pénzért kimérni. Bár egy csomó ember, valószínűleg ezt is megpróbálta már. Majd eljutnak egyszer odáig is. Tovább hajtottam az Oxnardi kanyarhoz, és visszafordultam a tenger mentén. A nagy 8 és 16 kerekűek éjszak felé áramlottak, mind narancsszínű lámpákkal teleaggatva. A jobb oldalon az óriási kövér, tömör, csendes óceán cammogott a tengerparthoz, mint egy hazatérő surolóasszony. Semmi holdfény, semmi zaj, csupán a hullámverés alig hallható hangjai, semmi illat. Egyetlen egy, sem a legendás, vagy tengeri illatok közül. Egy kaliforniai óceán. Kalifornia az áruházak állama. Mindenből a legtöbb, és semmiből a legjobb. Megint helyben vagyunk. Ma éjszaka nagyon elvadult vagy, Marlon. Rendben van. Miért is lennék megértő? Ülök abban a vacak irodában. Játszadozom egy döglött léggyel, aztán hirtelen betoppan az a slampos kis valaki a Kansas-i Manhattanből, és rávesz, hogy egy kopott 20-asért találja meg a fivérét. Úgy látszik azonban, hogy a fivér egy link alak. Ám a leányzó ennek ellenére meg akarja találni, így hát ezzel a vagyonnal, amit a mellemhez szorítok, leslatyogtam Bay Citybe, és az ott átélt tapasztalatok egy kissé kimerítettek. Csak félig állok a lábamon. Találkoztam közben kellemes emberekkel, jégcsákánnyal a nyakukban és anélkül. Elmegyek és magamat is kitárom. Aztán bejön ő, elveszi tőlem a 20-ast, ad egy csókot, visszaadja a pénzt, mert nem végeztem érte egy egész napi munkát. Meglátogatom tehát dr. Hambletont. A visszavonult, de még milyen visszavonult, szemészt, El Centroból, majd viszont látom egy új divatú nyakkendő viseletben. És nem mondom meg a saruknak, átkutatom a szállodai vendég parókáját, és eljátszom egy szerepet. Miért? Kinek a kedvéért? Ezúttal kiért vágatom el a torkomat? Egy érzéki szemű szőkiért, akinek túl sok ajtókulcsa van? Vagy egy másikért, aki a Kansas-i Manhattanből jött? Nem tudom, minden, amit tudok, annyi, hogy valami nem úgy van, ahogy látszik, és az én öreg fáradt, de mindig megbízható ösztönöm azt súgja nekem, hogyha olyan módon játsszuk le ezt a játszmát, ahogy kiosztották a lapokat, akkor nem az a személy fog veszíteni, akinek kellene. De hát ez lenne az én dolgom? Nos, hát mi az én dolgom? Tudom én. Tudtam valaha is. Na, ne menjünk bele ebbe. Ma éjszaka. Nem vagy emberi, Marlowe. Te talán nem is voltál, és nem is leszel az soha. Talán szellemtest vagyok csupán, magánnyomozói engedéllyel. Talán mindnyáján ilyenné válunk ebben a hideg, félig kivilágított világban, ahol mindig rossz dolgok történnek, sohasem jók. Malibu. Még több filmsztár. Még több rózsaszín és világos kék fürdőkád. Még több baldachinosád. És még több Chanel 5-ös parfüm. Még több Lincoln, Continental és Cadillac kocsi. Még több szélfutta frizura és napszemüveg és póz. Áll előkelő hang és rakodó parti erkölcs. Na, várjunk csak. Egy csomó rendes ember is dolgozik azért a filmnél. Rossz nézőpontból látod a dolgokat, Marlowe. Nem vagy emberi ma éjszaka. Megéreztem Los Angeles szagát, mielőtt odaértem volna. Olyan a kipárolgás, mint egy ócska, áporodott nappali szobának, ahol túl sokáig tartottak csukva. De a színes fények becsapják az embert. Ezek a fények csodálatosak. Szobrot kellene állítani annak az embernek, aki a Neo reklámot feltalálta. 15 emelet magas szobrot, tömör márványból, mert ez a fiú valóban csinált valamit a semmiből. Bementem egy moziba egy olyan filmhez, amelyben szerepelt Mavis Wild. A film egyike volt azoknak az üveg és króm gyártmányoknak, amelyekben mindenki túl sokat mosolyog, túl sokat beszél, és tudatában is van ennek. A nők mindig éppen felmennek hosszú, kanyargos lépcsőkön átöltözni, a férfiak pedig állandóan előveszik monogramos cigarettáikat a drága tárcáikból, és ugyancsak drága öngyújtókat kattintgatnak fel egymásnak. A felszolgálóknak pedig belegörnyed a háta a sok italos tálca cipelésébe, a teraszoktól az úszómedencéig, amely akkora, mint a Jurontó, csak sokkal elegánsabb. A férfi főszereplő, afféle szeretetre méltó ripacs, helyenként már hervadó vonzerővel. A sztár ezúttal egy rossz természetű, gőgös tekintetű, barnahajú nő volt. Néhány előnytelen premier plánja mutatja, hogy közeledését a 45 éve felé olyan erővel próbálja visszanyomni, amivel egy csuklót is el lehetne törni. Mavis Wild amolyan második szerepet alakított. Különböző leplekbe burkolva. Jól játszott, de sokkal jobb is lehetett volna. Viszont ha 10-szer jobb lett volna, akkor a jeleneteinek legalább felét kivágták volna a sztár érdekeinek védelmében. Az egész produkció aféle ügyes kis kötéltánc volt, amilyet sokszor láttam már életemben. Nos, mostantól már alig ha lesz kötél, amely a Mavis Wild táncolhat. Ezt a kötelet most már inkább zongora húrnak lehetne nevezni. Nagyon magas a kifeszítve. Háló nélkül. 14. Okom volt rá, hogy visszamenjek az irodámba. Egy express levélnek, egy narancsszínű elismervénynek kellett megérkeznie erre az időre. Az épületben a legtöbb ablak sötét volt, bár nem mindegyik. Másféle ügyekben is tevékenykednek az emberek, mint amilyenekben én. A liftes ember miközben felszállított, mély torok hangon megkérdezte, hogy van. A folyósót nyitott ajtók világították meg, ahol takarító asszonyok még mindig próbáltak eltüntetni az elpazarolt órák törmelékeit. Befordultam az egyik sarkon, elhaladva az érzelmesen zümmögő porszívó mellett. Aztán beengedtem magamat sötét irodámba, és kinyitottam az ablakokat. Leültem az íróasztalhoz, és nem csináltam semmit. Még csak nem is gondolkoztam. Semmiféle express levél. Minden zaj, amely az épületben volt, kivéve a porszívójét, kirepülni látszott az utcára, és elveszett megszámlálhatatlan autó forgókerekei között. Aztán egy ember valahol az előcsarnokban fütyülni kezdte a Lily Marlent elegánsan és művészien. Tudtam ki az éjszakai portás ellenőrizte az irodák ajtajait. Felcsavartam az íróasztal lámpát, és ő elhaladt anélkül, hogy az én ajtómat kipróbálta volna. A léptei eltávolodtak, vagy visszatértek másféle hangzással, ami inkább csoszogásnak volt nevezhető. A másik iroda helységben, amely még nem volt bezárva, megszólalt a csengő. Ez lesz az express, gondoltam. Kimentem érte, de nem az volt. Egy égszínkék nadrágos kövér férfi csukta be az ajtót, azzal a lusta mozdulattal, amire csak kövér emberek képesek. Nem volt egyedül, de először csak őt vettem észre. Nagy darab, széles, hájas fickó volt. Nem szép és nem fiatal, de tartósnak látszott. Az égszínkék nadrág fölött kényelmes, kétszínű zubbonyt viselt, amely még egy zebrán is visszatetsző lett volna. A kanári sárga ing gallérja nyitva volt, és ennek feltétlenül így kellett lennie ahhoz, hogy a nyak kiférjen rajta. Nem hordott kalapot, nagy fejét tekintélyes mennyiségű halvány, lazac színű haj díszítette, az orra betörve, de jól helyreállítva, ahhoz képest, hogy az eredeti sem lehet egy gyűjteménybe való példány. Ezt az Isten teremtését egy nyurga srác kísérte, vörös szemmel és orjukakkal, 20 év körül lehetett. Több mint 180 centi magas, vékony, mint egy csöprűnyél. Rángatozott az orra, a szája, rángatozott a keze, és nagyon boldogtalannak látszott. A nagy darab ember derűsen mosolygott.
Kétségtelenül, Mr. Marlowe,
ki más lehetne? Feleltem hasonlóképpen.
Kicsit későre jár az üzleti ügyhöz, mondta nagy darab ember,
és eltakarta a fél irodát, amint széttárta kezét.
Remélem nem haragszik érte,
vagy már nem bír több munkát ellátni.
Ne bosszantson, kérem, le vannak robbanva az idegeim. Ki az a nyamvadtagot maga mellett?
Ide gyere, Alfred, szólt oda a nagy darab ember kísérőjének.
És hagyd abba, kérlek, a kislányos viselkedést.
Dögöljön meg! Mordult rá Alfred. A nagy darab ember szeriden felén fordult.
Miért beszélnek így ezek a csibészek? Még csak nem is mulatságos, nem is szellemes, semmit sem jelent. Ez az Alfred kész probléma. Pedig már leszoktattam egyszer az ilyesmiről, legalábbis átmenetileg. Mutatkozz be szépen dr. Marlowe-nak, Alfred.
Kassza fel magát. Mutatkozott be Alfred. A nagy darab ember sóhajtott.
A nevem Todd, mondta Joseph P. Todd. Úgy, mint varangyos béka.
Nem szóltam semmit.
Na, gyerünk, lehet nevetni, bíztatott a nagy darab ember. Megszoktam. Ez volt a nevem egész életemben.
Kinyújtott kézzel közeledett felém, elfogadtam a kezét, a nagy darab ember kellemesen mosolygott a szemembe.
Rendben van, Alfred, mondta, anélkül, hogy visszanézett volna rá.
Alfred látszólag nagyon csekélyke, nagyon jelentéktelen mozdulatot tett, amelynek eredményeképp egy nehéz automata pisztoly merett rám.
Óvatosan, Alfred,
intette a nagy darab ember, miközben olyan szorítással tartotta a kezemet, hogy egy traverzet is meghallíthatott volna.
Még nem, tette hozzá.
Dögöljön meg, hajtogatta Alfred. A pisztolya bellemnek irányult. Alfred ujjai megfeszültek a pisztoly ravaszán, figyeltem, pontosan tudtam, melyik az a pillanat, amikor lecsap az ütőszeg. De mindez valahogy mégsem jelentett számomra semmit. Ez az egész valahol másutt történik, gondoltam, valami ócska filmen. Ez nem én velem történik. Az automata pisztoly ütőszege szárazon csattant. Alfred bosszus röfögéssel leeresztett a pisztolyt, és eltüntette oda, ahonnan elővette. Ismét rángatozni kezdett. A pisztolyjal való foglalatoskodás közben egyáltalán nem volt ideges. Kíváncsi lettem volna, miféle kacatból van összegyúrva. A nagy darab ember elengedte a kezemet. A derűs mosoly még mindig ott ült széles, egészséges arcán.